A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit a ködös őszi reggelen. Hiszik, hogy Isten lelkének a világossága elűzi szívünk homályosságát. Isten áldja meg az ige hallgatóit itt a Bulgária telepi templomunkban, és ott is, akik távolról, otthonaikból követik együttlétünket. Énekeljük kezdénekül, testvérek, a 89. Zsoltár első két versét. A 89. Zsoltár így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Drága testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét a Lukács evangéliumának 17. részéből, a 20. verstől kezdődően. A Lukács evangéliuma 17. részéből, a 20. verstől kezdődően szól az ige. Megkérdezték a farizeusok Jézustól, hogy mikor jön el az Isten országa. Jézus így felelt nekik, mondva, az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Sem azt nem mondják, imé itt, vagy imé amott van, mert imé az Isten országa ti köztetek van. Azt mondta a tanítványoknak, eljön az idő, amikor kívántok látni egyet az ember fiának napjai közül, és nem láttok. És azt mondják majd nektek, imé itt, vagy imé amott van, de ne menjetek el, és ne kövessétek. Mert miként a felvillanó villámlás az ég aljától az ég aljáig fénylik, úgy lesz az embernek fia is az ő napján. De előbb sokat kell neki szenvednie és megvettetnie e nemzetségtől. És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férhezmentek mind a ma napig, amelyen Noé a bárkába bement, és eljött az özönvíz, és mindenkit elveszített. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is történt, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek, de amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elveszített. Ezen képpen lesz azon a napon, melyen az embernek fia megjelenik. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt teremhessünk Isten dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünk körül szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük, drága testvérek, Isten nevének dicsőítésére a 337-es énekünknek az első 4 versét. A 337. énekünk első 4 versét énekeljük, az első így kezdődik, mennybéli felséges Isten. Thank you. Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, édesatyánk, annyi kéréssel tolakodnánk újból a te színed elé, de mielőtt kéréseinket megfogalmaznánk, előbb szeretnénk a hálánkat kifejezni neked. Hálánkat, köszönetünket azért, hogy megtartottad törékeny életünket a világjárvány kellős közepén. Azért, hogy még mindig nem fogyott el irántunk való hűséget, és hogy ennek számtalan jelét adtad irányunkban az elmúlt héten is. Köszönjük a mindennapi kenyeret, köszönjük a megterített asztalt, köszönjük az asztal közösséget, köszönjük neked a lelki testvéreket, akikkel együtt részesülhetünk újra és újra a mennyei kenyérben. Köszönjük, hogy azért tereltél egybe minket ma is, e nehéz helyzet kellős közepén is, hogy újból megéljük a veled és az egymással gyakorolt közösséget. Istenünk, látod azt, hogy noha ez a járvány próbál elszigetelni egymástól minket, de mi nem tudunk elszigetelten létezni. Mi igazi közösségi lények vagyunk, hiszen te teremtetted meg Ádám számára a társat Évát, amikor felismerted és megfogalmaztad, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. És te szülted azt a testvéri közösséget szent lelked által pünköstkor, amelyik 3000 emberből tevődött össze kezdetben, és utána sok ezerre és sok millióra nőtt. Köszönjük, hogy mi a megváltottak nagy seregének a tagjai lehetünk. És köszönjük, hogy hordozhatjuk azt a drága szent nevet, akit Jézus Krisztusban ismerhettünk meg. Köszönjük, hogy az ő nevére ma is minden térd meghajol. És köszönjük, hogy a mi szívünket is meg akarod ma hódítani újból, hogy meghajoljunk ismét a te nagyságod előtt, hogy ismét leboruljunk a te fenséged előtt, hogy ismét köszönetet mondjunk a te el nem fogyatkozó szeretetedért. Istenünk, annyi próba, annyi váratlan fordulat következik a mi életünkben. Annyi meglepő hír jut el hozzánk. És sokszor megdöbben a szív bennünk. Sokszor megtorpanunk a hit útján is, mert nem értjük, hogy mit akarsz cselekedni, és hogy miért teszed azt, amit engedsz megtörténni. De Istenünk, szeretnénk hinni, tudni, hogy te soha nem tévedsz, és szeretnénk kimondani a Jézusról tanult drága kéréssel, legyen meg a te akaratod. Erre taníts ma is minket, Istenünk, hogy ráhangolódva a te üdvözítő akaratodra, a mi akaratunk egyé váljon Krisztusban a tiéddel, és így tudjunk a veled való összhangban, békességben maradni. Ebben légy segítségül nekünk a te szent lelked által. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a meghallgatására, elénekelve a megkezdett 337-es énekünknek a 6. versét. 337-es énekünk 6. verse így kezdődik. Legyen a te akaratod, ami jó és rendes, te tudod. Hallgassuk meg, drága testvéreim, Istennek igéjét, a Biblia egy minnyájunk számára nagyon-nagyon ismerős részéből, a Máté evangélium a 6. részéből, a 10. versből, ez a Jézus által nekünk tanított, mindenki által ismert imádságnak két fontos kérése, Máté evangéliuma 6. részéből a 10. verset hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Eddig tart az a lapige. Jöjjön el a te országod. Ez a mi atyánk második kérése. Ez az Isten megváltott népének az örök honvágyát fejezi ki. Isten megváltott népe az a lelki közösség, amit Isten magának jegyzett el Krisztus vére árán, tudatában van, ugyanis mindig annak, hogy nincs itt maradandó városunk, úgy, ahogy a zsidókhoz itt levélből tanuljuk. És éppen ezért, mert nincs itt maradandó városunk, az örökkévalót keressük. Testvérek, mennyire vagyunk mi tudatában ennek? Netán akkor, amikor ránk tör a vész, netán akkor, amikor kiderül egy súlyos betegség, netán akkor, amikor sorra el kell kísérnünk szeretteinket a minden élők útján, akkor erősödik föl bennünk az a vágy, hogy Uram, jöjjön el a te országod. Igen, olyankor valahogy jobban ráirányul a mi szívünk, a mi tekintetünk, a mi figyelmünk a mulandó dolgokról az örökké valókra. Igen, e vészszeres időkben egyre jobban érezzük, hogy mennyi mulandó dolog van, ami egyik percről a másikra hátunk mögé kerülhet végérvényesen. És olyankor nagyon sürgető a kérdés, mi van előttünk, mi vár ránk, egyáltalán egy súlyos próba után mi következik, netán a testünk elmúlása után miféle folytatásban lesz részünk. Testvérek, azt mondja Viktor János, a neves teológiai író is, egykori professzor, hogy Isten gyermekei nem szökevények módjára kívánnak a jelenbeli világból abba a jövendőbelibe eljutni, mint akiknek itt vesztett ügyük van. Se nem úgy akarnak ebből a világból menekülni, mint valami sorsára hagyandó, süllyedő hajóról, amelyen már Isten sem segíthet. Nos, amikor ezt a kérést fogalmazzuk, mondjuk mindennapi könyörgésünkben, a mi atyánkban, hogy jöjjön el a te országod, akkor nem az ilyen gyáva menekülők hangján kívánkozunk ki ebből a megpróbált, bűntől terhelt, betegségtől sújtott, gonoszságtól gyötört világból. Mi itt ebben a látható világban, ahol a bűn tombol, ahol a gonoszság környékez, ahol a kísértő meg akar ejteni, igen, ebben a világban ízleljük meg az Istennek jó beszédét, és a jövendő világ erőit, ahogy a zsidókhoz írt levél 6. részének 5. versében olvassuk. Ízleljük az Isten beszédét, azt a megtartó örök igét, ami minden nehéz helyzetben meg tud erősíteni minket. Mert hogy az Isten országa nem beszédben áll, mondja Pál apostol a korintusiakhoz írt levélben, hanem erőben. Igen, ezt az erőt sokszor nem érezzük. Sőt, úgy tűnik, hogy maga Isten is, mintha tehetetlen lenne a világ gonosz erőivel szemben. Ha figyelemmel kísérjük, beleélve magunkat a Jézus Krisztus szenvedés útjába, akkor döbbenten állunk az egész történés előtt. És tudjuk, ő maga mondta, amikor Péterre ráparancsolt, hogy tegye vissza a kardját a hüvelyébe, hogy ha akarná, akkor angyalseregeket mozgósíthatna a védelmére. Hatalmában lett volna szétcsapni a földi erőt és hatalmat fitoktató fegyveresek között, és mégsem tette. Isten erőtlensége látszólagos volt, hogy aztán Isten ereje láthatóvá legyen. Jézus Krisztus feltámadásában, az ő húsvéti győzelmében, amikor legyőzte a mi ős ellenségünket, a halált. És amikor kijött a sírból hanyathomlott menekültek a fegyveres, kemény vitézek, és tehetetlenné vált minden földi hatalom az Isten országának erőivel szemben, lásd az egyház történelemnek dicsőséges fejezeteit. Igen, mert ahogy Pál apostol mondja a korintusiakhoz itt levélben, az első részben, hogy az Isten erőtlensége, ez a látszólagos erőtlensége, erősebb az emberek erejénél. Testvérek, nem véletlenül fogalmazott Jézus Krisztus úgy a feltámadása után, amikor a missziói parancsot adta tanítványainak, nekem adatott minden hatalom menjen is földön. És éppen azért, mert neki adatott minden hatalom menjen is földön, ezért volt neki joga olyan teljhatalmú parancsot adni, hogy menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelve őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevébe. Azért, hogy megtanulják a Jézusi parancsot. És a Jézusi előírás szerinti hiteles keresztény életet. Testvérek, mi tudjuk azt, hogy Jézus eljövetelével ebbe a világba eljött az Isten ország. Az Isten uralma belépett ebbe a látható, gonosztól gyötört világba. Igaz ugyan, hogy a maga csendes módján, szinte észrevétlenül. Lásd a karácsonyi csodát. Az ige megtestesülésének ünnepi pillanatát. Amikor egy tehetetlen csecsemő képébe alászkodik a mindenható Isten, aki a hatalom menjen is földön. És egy istálló jászlában húzódik meg, és innen indítja el az ő hódító, győzelmes hadjáratát Jézus Krisztus ezen a világon. Igen, ezért mondja Jézus Krisztus, ahogy olvastuk első igékben, amikor megkérdezik a farizeusok, hogy mikor jön el az Isten országa. Azt mondja, az Isten országa ti köztetek van. Látjátok? Észlelitek? Észreveszitek egyáltalán? Felismeritek bennem az Isten országának a királyát? Akinek adatik minden hatalom menjen és földön? És akinek a nevére minden térdnek meg kellene hajolnia? Mennyieknek, földieknek, föld alatt valóknak, mondja Pál a Filippiekhez írt levélben. Miért fűzi rögtön hozzá Jézus Krisztus a nekünk tanított imádságban a második kéréshez a harmadikat? Második így hangzik, jöjjön el a te országod, és harmadik, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Azért, mert a mennyei seregek meghajolnak Krisztus nevére. Sőt, azt mondja Pál az idézett igében, hogy még a föld alatt való hatalmak is. Hát akkor, hol maradnak a földiek? Hát az a döbbenetes, hogy a földön nyüzsgő ember sokaságban olyan kevesen hajtottak még térdet e név előtt. Ezért tanítgat minket Jézus Krisztus mondani naponta, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. Mert a mi akaratunk sokszor ütközik az isteni akarattal. Azért, mert nehezen ismerjük el az Isten uralmát. Mert az Isten országa az nem földrajzi tájegység. Nem határok közé rajzolt terület. Az Isten országa az Isten uralma. És ezt az uralmat csak azok észlelik. Élvezik ennek erőit, akik belesületnek az Isten országába. Akik felülről születnek, ahogy Jézus mondja Nikodémusnak. Akik nem víztől, hanem lélektől születnek. Isten szent lelke szüli őket újjá. Ezek az Isten országának a polgárai. És azok tudják, hogy Jézus Krisztus ennek az országnak a királya és az ura. És ezért ők örömmel konstatálják, az Isten választott gyermekei, hogy ők királyi gyermekek. Királyi gyermekek. Mert olyan királyságnak a polgárai ők, ahol Jézus Krisztus az Úr, és ahol az ő uralmát szemlélők, boldogok, ahogy mondja Jézus a tanítványoknak, micsoda kiváltság ez számotokra, boldogok a ti szemeitek, hogy látnak, és a ti füleitek, hogy hallanak. Ismerős ez a boldogság neked, drága testvére? Látod-e belső lelki szemeiddel, hogy ő az Úr ezen a világon? Tapasztalod-e a te bukdácsoló, gyötrődő életed kellős közepén az ő jelenlétét, az ő bátorító, erősítő uralmát, az ő felemelő hatalmát? Mert erre van szükségünk nekünk, bukdácsoló, gyarló, földi embereknek. Testvérek, Jézus Krisztus nagyon sok példázatot mondott az Isten országa kapcsán. És azért mondja ezeket a hétköznapi életből vett képeket, mint egy példázatképpen el a hallgatóinak, hogy közel vigye az Isten országának a titkát a hallgatókhoz. Egyik közismert ilyen példázata az Isten országáról a magától növekedő vetés példája. Amikor az ember kimegy, beveti a magot a földbe, aztán elmegy, lefekszik, alszik, és a vetés nő, mint egy magától. Nem is tudja az, hogy hogyan. Csak aztán látja, hogy majd megérik a vetés, és sarlót ereszt rejá, és betakaríthatja azt. Ő csak a vetést végzi, meg majd az aratást. De a növekedést, ahogy Pál mondja, Isten adja. A növekedés csodája az Isten teremtő csodája. Igen, ám csak, hogy ebben részünk van nekünk is. Mert azt mondja Isten, hogy a magvető ki kell, hogy menjen vetni. És majd ki kell mennie aratni. A növekedés pedig az áldást Isten adja. Ezért van az, testvérek, hogy nem mindenki, aki mondja, ugye ez is Jézus szava, hogy Uram, Uram, megy be az Isten országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Azaz, így kapcsolja össze az Isten országát, az Isten uralmát, az atya akaratának a cselekvésével. Ezért tartozik egybe szorosan ez a két kérése a mi atyának, a második és a harmadik kérés. Az Isten országa eljövetelének kérése, és annak a kérése, hogy legyen meg az ő akarata, vagyis, hogy az én akaratom hajoljon meg Isten akaratára. Hogy az én sokszor önző magam kis érdekét néző akaratom végre összhangba kerüljön az ő üdvözítő akaratával. Igen, ezért van az, testvérek, hogy amikor Isten lelke megérinti az ige hallgatóját, akkor rögtön az a kérdés támad benne, ami a pünkösdi igehirdetés hallgatóiban, Jeruzsálem piacán, ahol több ezer ember szívéből fakad fel a megtérés pillanatában a sürgető gyakorlati cselekvésre vonatkozó kérdés. Nos hát akkor, ha mindezek így vannak, akkor mit cselekedjünk, atyám figyelj? Mit cselekedjünk? Pál is, amikor megszólítatott a Damaszkuszi úton, rögtön, miután megtudta, hogy kiszólította meg, én vagyok Jézus, akit te kergetsz, második kérdése az volt, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? Igen, az Isten uralma közel jön, az Isten hatalma foglyul ejt, az Isten szeretete utolér, akár porba hullva is, megvakulva, mint Saulus a Damaszkuszi úton. Vagy ahogy Ady Endre fogalmaz, megvakultak hiú szemeim azért, hogy utána ő a fényes, a nagyszerűt meglássam. Azt, akinek uralma olyan közel jött hozzám, hogy megragadott engem, ahogy mondja Pál apostol, megragadott engem. Nem azért, hogy megfojtson, nem azért, hogy számon kérve az én üldöző, erőszakos természetem bűnét agyontiporjon, hanem azért, hogy megkegyelmezzen. Hogy megkegyelmezzen nekem, hogy könyörüljön rajtam. Milyen sokszor beszél Pál apostol erről. Hogy de könyörült rajtam. Könyörült rajtam. És ez az Isten országának egyik csodálatos jellemzője, hogy nem erőszakkal tör rá az emberre, hanem jön könyörület. Jön irgalommal. Ezért énekli felszabadult örömmel az Isten megváltó gyermeke, az Úrnak irgalmát. Ahogy a zsoltáros költő is énekelte évezredekkel. Testvérek, cselekvő kereszténységet szül az Isten uralma a mi életünkben. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Azt mondja Pál apostol az Isten országa kapcsán, a római levél 14. része, 17. versében, hogy az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélekben való öröm. Szentlélek általi öröm. Igazság, békesség és Szentlélek általi öröm. Igen, ahol az Isten uralma foglyul ejt egy embert, ott kitisztítja a hamisságból, az álnokság. Igazzá teszi, megigazítja, megtisztítja, kedvessé teszi Isten szemébe. Újra öltözteti, mint a Jézusi példázat szerint, a tékozló fiút, az ő atya. Igen, ez az igazság palástja, amiről beszél már az ószövetségi prófécia is olyan gyönyörű. Hogy úgy öltöztet fel, mint ahogy felöltözi a mennyasszonya maga ékességeit, vagy a vőlegény a maga ünnepi ruháját, az igazság palástjába öltöztet engem az én Istenem. Igen, és amikor Isten ereje így árad ki egy-egy ember életébe, mert az Isten országa uralmat vett rajta, mert az Isten akaratát kezdi cselekedni, nos ott az Isten ereje csodákat tesz. Egyén életben. Család életeket formál át, újít meg. Széthulló közösségeket egybe forraszt. Az egyenetlenséget, a háborúskodást, a feszültségforrásokat felszámolja. Testvérré tesz. Azért, hogy átélve kiki a maga helyén, az Isten uralmának az erejét csodálatosan tapasztalja meg, hogy hogy teremt közösséget az Isten országa, az Isten uralma. Testvérek, az Isten országa az nem valami rajongó hívőknek az ábrándja, hanem az Isten országa az Isten erejének a kisugárzása
az egyéni életben, a családi életben, egy gyülekezeti közösségben, sőt, éppen Isten megváltott gyermekeinek közösség által ki akarja sugározni Istennek az erejét, az ő uralma, ki akarja sugározni a társadalomba is, azért, hogy gyógyuljon a társadalom. Azért, hogy az emberi kapcsolatokban felismerhető legyen az Isten jelenlét, az Isten uralma. Testvérek, az Isten ereje tette készé és képessé az első időkben, az első századokban a keresztényeket arra, hogy helyt álljanak, hogy hűséggel megmaradjanak az Isten uralma alatt, és hogy összhangban maradjanak a megszorító üldözések közepette is az Isten akaratával. Egyik neves teológus úgy nevezi a második és harmadik század kereszténységét, hogy ez a mártírok egyháza volt. A mártírok egyháza. Testvérek, az első keresztények olyan láthatóan, érzékelhetően birtokolták az Isten országának erőit, és olyan összhangban maradtak az Isten akaratával, hogy pozitív kisugárzásuk, erkölcsi tisztaságuk, szeretetük, becsületük átjárta kovászként az akkori pogány, elesett, dekadens római társadalmat. Ezért mondták a kívülállók, a pogányok rájuk, nézzétek, mennyire szeretik egymást. Ó, vajon ma hogy mondják ezt rólunk, testvérek? Mert lehet ezt más hangsúlyra is mondani. Na nézzétek csak, hogy szeretik egymást. Hogy áskálódnak egymás ellen, pedig templomosak. Hogy pletykálnak egymásról a hátuk mögött, pedig imádkoznak. Vajon hogy tekintenek rejánk azok, akik nem járnak templomba, akik nem bibliáznak, akik nem imádkoznak? Mit mondanak egymás közt? Mit sugnak össze a hátunk mögött? Nézzétek! Olyan jó lenne az őskeresztjének mintájára hallani, tapasztalni. Nézzétek! Valóban ezek mennyire őszintén szeretik egymást. Testvérek, Isten országának ereje akkor tör át minden ellenállást a társadalomban, amikor nagyon őszintén, nagyon hitelesen képviseli Isten népe az ő uralmát, az ő erejét ebben a világban. Az őskeresztények idejében azért tudtak helytállni a mártírok, mert nagyon hitelesen képviselték az Isten uralmát. Egy olyan pogány, démoni, császári, uralmi rendszerben, mint a római birodalom. Egyik szemtanú azt írta a barátjának a keresztényekről, a mártírokról. Nem látod, vadállatok elé dobják őket, hogy megtagadják az urat, és mégsem győznek fölöttük. Minél többet kínoznak meg közülük, a többiek száma annál inkább növekszik. Nem emberi műnek látszik ez. Ez Isten ereje az ő jelenlétének, a bizonysága. Isten országa az ő erejében mutatkozik meg. Antiókiai Ignác, egy másik mártírja az első századoknak, azt mondja, mikor a vadállatok elé hurcolták őt, hagyjátok, hogy a vadállatok eledele legyek, melyek által lehetséges számomra Isten elérése. Isten gabonája vagyok, akit a vadállatok fogai őrölnek meg, hogy Krisztus tiszta kenyerének bizonyuljak. Isten országának az ereje tette képessé ezeket a mártírokat, az ilyen vallomást. De a francia protestánsokat, a hugenottákat is, a nagy üldözések idején, a 16. században. De a magyar protestáns üldözött lelkészeket, a gályarabokat is, vagy a náci börtönökben szenvedő hitvallókat, mint Bonhoeffer, vagy a kommunista börtönök mélyén szenvedő hitvallókat, azt tette erőssé,
hogy ők az Isten uralma alatt, az Isten országának a polgáraiként átélték, tapasztalták az Isten erejét. És ki tudták mondani minden körülmények között azt, hogy legyen meg a te akaratod. Testvérek, Jézus Krisztus több ízben is beszélt arról, hogy azért jött erre a világra, hogy az Atya akaratát cselekedje. Azt mondja a samáriai asszonnyal való beszélgetésben, János Evangélium 4. részében, az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjen, aki elküldött engem. Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. Aztán ugyancsak a János Evangéliumában olvassuk a 6. részben Jézus másik nyilatkozatást, azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. A zsidókhoz itt levélben olvassuk azt, hogyan nyilatkozik Jézus Krisztus az engedelmes fiú az ő atya irányába, amikor teljes készségét kifejezi az atya üdvözítő szándéka irányába. Azt mondja, íme itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. És tudjuk, testvérek, hogy Jézus Krisztusnak mibe került cselekednie az Atya akaratát. Az ő életébe került. Nekünk mibe került cselekedni az Atya akaratát? Egy kis kényelem feláldozásában? Egy kicsi pénzünk továbbadásában, amikor segítünk valaki? Vagy amikor egy kis időt áldozunk valamilyen szent szolgálatra, egy beteg gondozásra, vagy beteg látogatásra, vagy netán éppen naponta kiszakítunk egy kis időt arra, hogy imádkozzunk egymásért? Mibe kerül nekünk az Isten akaratának a cselekvése? Jaj, de sokszor olyan keveset vagyok hajlandó feláldozni önmagamból, kényelmemből, időmből, pénzemből, erőmből, képességemből, lehetőségeimből, hogy cselekedjen az Atya akaratát. Akkor milyen gyermeke vagyok én neki? Akkor hol marad az engedelmesség? Hallottuk múlt vasárnap délelőtt. Jobb az engedelmesség a véres áldozatnál. Ó, az Isten egyháza sokszor ott vétkezik, és Jézus ezért ostorozta kora egyházát, farizeusok, írástudók egyházát, hogy meghozzátok a tizedet a mentából és a kaporból, az én kis semmiségekből, de az irgalmasságot nem gyakoroljátok. Felemésztitek az özvegyek és árvák házát. A szeretetet és az irgalmasságot nem ismeritek. Micsoda ítélet ez az Isten népén. És bizony jó lenne, ha nem ilyen ítélet hullna a mi életünkre. Emlékszünk Jézus, hogy beszél az Atya akaratának elmulasztása kapcsán arról, hogy mi lesz majd az ítélet napján. Azt olvassuk Lukás 12-ben, amely szolga tudta az ő urának akaratát, de nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg. Igen, az Isten akaratának, az Atya akaratának cselekvése, az nem valami kényszerű dolog. Jézus nem úgy mondta ki, hogy legyen meg Atyám a te akaratod, amikor a Gecsemáné kertjében érettünk, gyötrődve, imádkozott, vért verítékezve, hanem Jézus Krisztus teljes engedelmességgel, gyermeki alázattal hangolódott rá az Atya akaratára. Akkor is, ha tudta, hogy ez a keserű pohár kívásából áll az ő részéről. Mégis engedelmesen kiitta azt a keserű parat, ami a megváltásunkat munkálta. Igen, valahogy így kellene mi az Atya akaratára rángolódjunk. Luther Márton nagyon találóan fogalmaz ennek a harmadik kérésnek a kapcsán, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Azt mondja Luther Márton, a nagy reformátorunk, ezt a kérést magunk ellen imádkozzuk. Ezt a kérést magunk ellen imádkozzuk. Mert nincs nekünk nagyobb ellenségünk, mint saját magunk. Mert bennünk a magunk akarata a legerősebb. Micsoda találó diagnózisa ez a bukott emberi természetnek. Igen, jól gondoljuk át, amikor mondjuk ezt a kérést. Legyen meg a te akaratod. Magunk ellen imádkozzuk. Mert az önző akaratom mást akar. És ez az erős akaratom sokszor szembe megy még az Isten akaratával is. De ez hova vezet, testvérek? Tegnap este hallottuk a szombat este igehirdetésben a nagyon ismerős tékozló fiú történetéből. Azt a szembeszegülő akaratot, amit a kisebbik fiú kifejezett az atya irányába. Atyám, add ki a reám eső részt. Testvérek, hova vezet, mikor ilyen lázadó módon szembeszegül az én akaratom az atya akaratám? A disznókválójához, a tékozló élet rongyaiba, a teljes megsemmisülésbe, a megszégyenülés nyomorúságába. Most ettől kíván megőrizni minket Isten. Ezért tanít engedelmességre. Ezért tanít Jézus újra és újra minket kimondani azt, atyám, legyen meg a te akaratod. Úgy, ahogy a mennyben, úgy a földön is. Ahogy az angyalok a mennyben engedelmeskednek neked, úgy engedelmeskedjem én is itt a földön neked. De mi az engedelmesség titka, testvérek? Mi a mozgatórugó? A szeretet. Melyik gyermek engedelmeskedik örömmel a szüleinek? Az, aki szereti az ő apját és az ő anyját. Miért? Mert ő is szeretve van. És hogyha látja, hogy a szerető szívű szülői mindent megtesznek érette, akkor ő hálából, örömmel engedelmeskedik. Mert ő is szeretetből cselekszik. Hadd zárjuk ezt a mai üzenetet. A híres egyházatja Ágoston szavaival, gyönyörű imádságban, így fogalmaz meg egy kérést. Uram, ami számomra jó, akkor is add meg, ha nem imádkozom érte. Ami rossz, akkor se add meg, ha kérném tőled. Hadd ismételjük el. Uram, ami számomra jó, akkor is add meg, ha nem imádkozom érte. Ami rossz, akkor se add meg, ha kérném tőled. Amen. Gyertek, drága testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 471-es énekünknek az első két versét. 471-es ének így kezdődik. Rád tekint már hitem, megváltóm Istenem. Oh. Imádkozzunk. Rád tekint a mi hitünk, Istenünk, megváltunk. Bocsáss meg, hogy sokszor úgy elhomályosul a lelki látásunk, mert túl erősen koncentrálunk a láthatókra, a mulandókra. És olyan nehéz nekünk ráhangolódnunk az örökkévalókra, a maradandókra. Bocsáss meg, hogy sokszor a mi akaratunk ellene feszül a te akaratodnak. És ezért vagyunk nem egyszer nyugtalanok, mert nem a te uralmad alatt hajlik meg a mi szívünk, a mi térdünk, a mi akaratunk. Látod, Urunk, hogy a saját énünk uralma mennyi kárt okozott már a környezetünkben levőknek, de önmagunknak is. Mennyi nyugtalan percet szerez a mi önző akaratunk saját magunknak. Mennyire igaza van Luthernek, hogy mi vagyunk saját magunk legnagyobb ellenségei. Köszönjük, hogy ezt a sokszor ellened szegülő önző akaratunkat akarod porba hullatni, hogy tetted egykor a Saulus önző, dühös, üldöző, erőszakos akaratával a damaszkuszi úton, hogy végül megkérdezze, meghajolva a te uralmad előtt, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen. Köszönjük, megváltó Jézus, ezt az imádságot, amire te tanítottál minket, aminek a második, harmadik kérését ismételted el újra, és vésted mélyen ma a szívünkbe megint. Olyan nehéz nekünk ezt a két kérést nagyon komolyan, nagyon őszintén elmondani, hogy jöjjön el a te országod, a te uralmad, és hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Legyen meg a te akaratod, akkor is, amikor mi mást akarnánk. Könyörű, hogy ezt ne fogcsikorgatva, kényszerűséggel mondjuk ki, hanem belesimulva a te üdvözítő akaratodba, mint akik tudjuk, hisszük, hogyha nem is mindig értjük, mit, miért cselekszel velünk, vagy szeretteinkkel, akkor is te a javunkat akarod. És hogy te nem követsz el hibát. Hiszik, hogy ennek a felismerésnek jegyében hagyhatjuk rejád a próba alatt levőket, a betegeket, a szenvedőket, a keresztfordozókat, a magányosokat, az árvákat, az elhagyottakat, az üldözötteket. Légy irgalmas hozzájuk. Köszönjük, hogy rád biztatjuk szeretteinket, közelben, távolban levőket. Rád bízzuk anyaszent egyházunkat. Rád bízzuk ezt a világot, a koronavírus járvány kellős közepén. Könyörülj és vedd el ezt a próbát a fejünkről. Te tudod, meddig engeded meg, és mi a szándékod, mi a célod ezzel. Ó, bárcsak sok szív fordulna a próba idején hozzád, és ismerni el a te uralmadat. Hisszük, Urunk, hogy lesz lelki haszna ennek a próbasorozatnak is sokak életében. Maradj velünk a hétköznapokban, és hordozz továbbra is minket, Urunk, a te megtartó kegyelmedben. Jézus Krisztusért. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek. Mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Istenünk, hogy elfogadott szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Drága testvérek, a hirdetések rendjén közlöm, hogy a szeretett szolgálati perselyben a mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el a Fogyivásárhelyi Nagyvárad melletti gyülekezet egyik fiatal tagjának, egy 16 éves leánynak a komoly műtétje anyagi támogatására. Hiszük, hogy a mi áldozatunk is segít abban, hogy az a 16 ezer eurós összeg, amiben a műtétje került, mielőbb meglegyen, csontrákos daganatot fedeztek fel ugyanis nála, és az ottani lelkésztestvérünk Viski István jelezte, hogy összefogásra van szükség, hogy ez az összeg mielőbb előteremtessék az életmentő műtét számára. Drága testvérek, a járvány fokozódik, és több gyülekezet úgy döntött Erdélyben már, hogy főleg a jobban sújtott településeken, hát Kolozsvár is ezek közé tartozik már, hogy az óvatosság jegyében a reformációi úrvacsorát mellőzzük, és így döntöttünk mi is, hogy most reformációra nem osztunk úrvacsorát. Lesz Isten tisztelet, a keddesti biblióra meg lesz tartva 6 órakor, most már a téli szezonban 6-kor, és szombaton lesz október 31-e, a szombat esti 6 órás istentiszteletünk lesz a reformáció jegyében zajló istentisztelet, és hát mához egy hétre november 1-én délelőtt is és délután 6-kor is lesznek istentiszteletek. Reménység szerint nem engedik bezáratni a templomot, hiszük, hogy nem súlyosodik annyira a járvány, de aztán reméljük, hogy pótolhatjuk az úrvacsorát adventkor, hát az nem sokára megint itt van, egy 5 hét múlva advent vasárnapját fogjuk megérni, ha megengedi Isten. Isten adjon nekünk óvatosságot, de félelem és pánikmentes óvatosságot ezekben a nehéz időkben, és hisszük, hogy Isten megőriz, és azokat is, akik már gyülekezeti tagjaink is sajnos már koronavírusosok vannak köztük, azokat is hisszük, hogy Isten lelke megerősítés mielőbb átsegíti a bajon, a járványbetegségen. Isten lelke őrizzen és tartson meg minket továbbra is. Énekeljük testvérek folytatásul a 472-es énekünknek a második versét. 472-es énekünk második verse így kezdődik, hogy Jézus szíved lakója, ne csak szád, de életed prédikálja. Halljuk meg a mi hitünket, drága testvérek, a KT alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva fennálló énekül énekeljük testvérek a 254 B-jelzési énekünk első versét. 254 B-jelzésének így kezdődik: erős várunk népünk az Isten. Minden kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket, ő tegye minket szilárdakká, álhatatosakká a Krisztus követésében. Ővé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen. Kívánok mindenkinek áldott vasárnapot. Békesség Istentől!